Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leánya alázatos állapotára, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, 305. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Hetetlen szerelmed, Isten, ha megvizsgáljuk, mi jelented kegyelmed.
Foglaljuk el helyünket, 367. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával.
Hallgődj szent
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Máté evangéliumából, a 25. részből, az első 13 versből. Ülve hallgassuk meg. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a hőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangja hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, Uram, nyisd nekünk ajtót! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Ó, jessze gyökere, ki jelként állsz a népek között, kit látván a királyok megnémulnak, kire a népek vágyakoznak, jöjj el, és szabadíts meg minket, már ne késlekedjél. Ó, Úrunk Jézus Krisztus, mint valóságos embernek neked is vannak őseid. Köszönjük, hogy erről olvashatunk, és láthatjuk a Szentírásban. Köszönjük, hogy ott van, és ott volt a te csontodban Ábrahám, Dávid, Ádám. És amikor elérkezett az idők teljessége, édesanyád, Dávid leánya a Szentlélektől fogantatva a világra szült téged. Köszönjük, hogy most erre gondolhatunk, várhatjuk a te érkezésedet, adventben élő emberek vagyunk. Szenteltben kérünk és tedd gyümölcsözővé adventi készületünket, hogy buzgó várakozásunk és vágyakozásunk által mi is Krisztus hordozókká legyünk. Teljesítsd be néped az egyház vágyakozását. Jöjj el közénk, és üdvözíts bennünket. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre készülve a már énekelt 305. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük el közösen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott Szentleckében, Máté evangéliumában, a 25. részben, a 6. és 7. verseket olvasom. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangja hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ma reggel, amikor néhány kötelezettségemet szerettem volna még elintézni, illetve elindítani vasárnap reggel, kíváncsiságból megtekintettem egyházkerületünk közösségi oldalát, a parókia oldalt. Néhány nappal ezelőtt a szerkesztőségi részbe elhelyeztünk a mára megjelent újságunkból egy cikket, hát ha felkerült az elmúlt napon, vagy éppen a mai napon. De nem ezt találtam ott az oldalon, hanem nagy örömömre is bevallom egy picit döbbenetemre. Ugyanazt az igét, amivel most készültem erre a vasárnapra. Egy fiatal ember, negyedéves teológia hallgató, ugyanígy a 10 szűz példázata alapján mondja el az olvasóknak mindazt, amit Isten rábízott-e történettel kapcsolatban. Jó volt olvasni, és azt hiszem, hogy elolvashatjuk mindannyian. A Szentírásnak vannak olyan részei, amely részeket szó szerint értünk. Vannak olyan részei, amelyeket szó szerint is értünk, és egyben képletesen is átvitt értelemben is értünk. És vannak olyan részei, amelyeket pedig csak átvitt értelemben értünk. Az egyik legfontosabb hitvallása az Új Szövetségnek, amelyet Pál apostol élete zsinór mértékül is tart, az első korintusi levélben, a 15. részben olvasható, és ezt nem is lehet másként olvasni, csak szó szerint, és másként hinni sem lehet, csak szó szerint. Amikor így olvassuk az igét, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. A meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, az ő valósága, Pál és számomra is egyértelmű, konkrétan megfogalmazott valóság. Azonban vannak olyan részei a Szentírásnak, amelyeket mi már nagyon rutinosan csak átvitt értelemben értünk. Hadd mondjam, hogy ezek közé tartozik Jézus Krisztusnak legtöbb én vagyok kijelentése. Amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, akkor mi már sohasem arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen valahol egy bejárat jelen lenne, hanem azt gondoljuk, hogy valóban ő az a bejárat, akin keresztül mi az Atyához mehetünk. Vagy amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, mi sohasem arra gondolunk, hogy Jézus valóságosan egy növényhez hasonlítaná magát, hanem azt mondja, hogy aki benne marad, aki hozzá kapcsolódik, az terem sok gyümölcsöt. Így Jézusnak a képes beszéde számunkra egyértelmű üzenetté lesz. A most felolvasott példázat Jézus példázatai közül a legrészletesebben beszél az idő és az Isten országa kapcsolatáról. Mert egy példázatot mondott Jézus az Isten országáról, nem másmorról, az Isten országáról. Ráadásul, kedves testvérek, ezt a példázatot, ami Urunk a házasság, vagy a házasság kötés képével kapcsolja össze. Ha szabad annyira emlékeztetlen bennőtöket, hogy az elmúlt adventi vasárnapokon, a második és a harmadik vasárnapon mi magunk is kerestük az időben a helyünket, szerepünket, ami időnk Isten kezében van, az elmúlt alkalommal pedig éppen József és Mária jegyességéről beszéltünk, és az elfogadásról, a befogadásról. És íme a Szentírásnak van egy olyan példázata, amely az időt és az Isten országát a házasság képével foglalja össze. A magyarázók állandó kérdése az, hogy a felolvasott igében mi az, amit átvitt értelemben, képszerűen kell értenünk, és mi az, amit szó szerint. Egészen biztosan állíthatjuk azt, hogy Jézus ezt a példázatot ugyan képekben gazdagon mondta el, de mégis nem képes értelemben mondta el. De azt is tudjuk, hogy az első gyülekezetek, az ősegyház Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését már nagyon hamar azonosította. Itt van benne a vőlegény, akire kimondatlanul is azt mondta a mai igeolvasó is, hogy ő Jézus. Ott van a mennyasszony, akit pedig az új szövetség népe, az ősegyház saját magára, az egyházra vonatkoztat. Bár belegondoljuk a házasságkötés esküvő képébe a mennyasszony, épp itt ebben a példázatban nincsen. Ő az, aki hiányzik, aki nincs jelen. Aztán a késést, amelyről olvasunk az igében, Jézus visszajövetelének a késésével azonosították. Mindez jól kitűnik, hogyha az ószövetségi, majd később a mesiást váró idők kommentárjait nézzük. Az ószövetségben Ézsaiás prófétánál a következőt olvassuk. Mert ahogyan az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogyan a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Másutt pedig, ahogyan említettem, a messiás váró judaizmus embere Mózes áldásához, az 5. mózesi könyvben olvasható áldáshoz, így szól ez, a Sínairól jön az Úr, a Széírről ragyogott rájuk, a Párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel, amikor ezt olvassa Jézus korában egy messiás váró judaista, akkor ezt fűzi hozzá, van egy ilyen kis kommentár, mint vőlegény, aki a mennyasszonnyal szembe jön. És nyilvánvaló, hogy később Pál, amikor a korintusi gyülekezetnek beszél az ő uráról, Jézus Krisztusról, akkor így mondja el az ő bizonyságtételét. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Az ősegyház, az ősgyülekezet, Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát íme már képletesen a jegyesség és a házasság fogalmával írja le. Nyilvánvaló tehát, testvérek, hogy igénk a teljes üzeneten belül hordoz képes, azaz átvitt értelemben érthető üzenetet. Azonban hadd óvjalak benneteket attól, hogy a legkisebb részleteket is megpróbáljuk megmagyarázni. Például azt mondjuk, hogy a lámpás az a hitnek a lángoló tüze. Azt hiszem, hogy az azonosítási kísérlet ugyan jó szándékú is lehet, többen meg is teszik ezt, nagy igehirdetők is. Hadd mondjam most ezen az istentiszteleten picit visszafogottabban, hogy a példázat fő értelmére figyeljünk, ez pedig a várakozásnak az ideje. Hogyan is várjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust? Énekeltük a 367. dicséretet, emeljük Jézushoz szemünk, jön királyi mesterünk. Az álmot űzd el, készen állj, Krisztus nép jön, jön a király. Advent előestéjén megnézhettük feleségemmel Arthur Miller az Édes Fiaim című korai drámáját. A szerző 1947-ben írta, és tulajdonképpen az első sikere ehhez a műhöz kapcsolódik. Természetes, hogy a folyamata, cselekménye az éppen akkor lezárult második világháború köré szerveződik. A minden olyan korszakban érvényes erkölcsi, lelki dilemmákat boncolgat, mint a felelősségvállalás, a kegyességnek vélt hazugságok, az elhallgatás következménye, és számomra ott és akkor a reménytelen és az értelmetlen várakozás kérdése. A tragédia szerint a háborúban Joe Keller elveszítette Larry fiát, ám ezt felesége képtelen feldolgozni. 3 év után is minden nap hazavárja a mindenki számára halottnak vélt fiút. És ez a várakozás, hogy a fiú hazaérkezik, ez minden döntésének mozgatója. A nyomasztó kérdés, az igazi feszültség végig a darabban az, hogy hazaérkezik-e a fiú, hogy él-e a gyermek. És tudjuk, megtudtuk, hogy a gyermek meghalt. Ebben a pillanatban az édesapa feladja az életet, és bekövetkezik a tragédia. Mert a várakozás számára reménytelenné lett. Mert várakozni csak az az ember tud, aki megfogalmazza, kimondja, hogy nem elegendő az, ahol van. Nem elegendő önmaga számára. Valami többre vágyik, mert még nem kész. A szülők várják gyermekük megérkezését, a gyermekek várják, hogy felnőtté legyenek, a felnőtt várja, hogy elismerjék, minden ember várja, hogy elfogadják. Ez az advent, amikor az ember többre vágyik. Nem abban az értelemben, hogy több lesz a bank számláján, hanem az, hogy előrébb jut. Ugyanakkor az adventi időszak elgondolkodtat és figyelmeztet is. Mert el kell jönnie annak, akit várunk. Meg kell, hogy érkezzen Jézus Krisztus, különben értelmetlen a várakozás. És ezt akkor értjük meg leginkább, hogyha az ellenkezőjére gondolunk. Milyen tragikus az, hogyha már valakinek nincs mire, és nincs kire várnia. Milyen tragikus az, aki magányában már nem vár semmit az élettől, és nem várhat senkit az élettől. Amikor az embernek már nincsen adventje, hogy tovább mehet az ő élete, akkor összeomlik ennek a súlya alatt. Akkor nem bírja elképzelni, hogy valami jobb történik vele. Tudjátok, mi a reménytelenség? Az, amikor az ember már nem tud várni. És akinek már nincs mit, és nincs kit várnia. Most hát, e negatívumból látjuk meg azt, hogy a mindenkori egyháznak, az egykorinek és a mainak is a legnagyobb vágya, várakozása az, hogy el kell jönnie Jézus Krisztusnak. Hogy valami jobb, örvendezőbb, valami izgalmasabb, valami teljesebb érkezik. És Isten ezt már előkészítette. Az ősegyházban makacsul tartotta magát az a gondolkodás, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszajön és ítéletet tart. Ez problémát jelentett a tesszalonikai gyülekezet vezetői számára is, és Pál leveleiből úgy gondoljuk, hogy maga az apostol is azon imádkozott és abban gondolkodott, hogy Jézus még az ő idejében vissza fog jönni. Nem véletlenül mondja, éppen a tesszalonikai levélben, majd erre még utalok egy helyütt, hogy amikor megérkezik az Úr, amikor eljön, akkor azután mi leszünk azok, akik élünk, akik megmaradunk, és elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És akkor mindig az Úrral leszünk. Ezt Pál nagyon személyesen a saját életében is így gondolta, így várta. Úgy tűnik azonban, hogy Jézus Krisztus ezzel a példázattal egy hosszabb felkészülésre és felkészítésre hívta fel az egykori és a mai tanítványait. Talán ezért is olvassuk ma ennyire feszülten. Jézus, s Máté evangélista igyekszik felkészíteni az ő barátait, tanítványait, hogy időben, a mi időnkben nem olyan közel van az ő eljövetele, mint azt gondolnánk. És mégis úgy készüljünk erre, minthogyha azonnal itt lenne. Erről a feszültségről beszél ez az ige. Hogy késik az Úr, és mégis úgy kell élnünk, minthogyha ma jönne. Van egy szép dallam, egy keresztény üzenet és keresztény ének, sokan ismerik is, miért késel Jézus? Miért késel, Uram? Lelkünk úgy megfáradt, mondjuk. Miért késel? Pedig mindent olyan szépen előkészítettünk. Miért késel? Mert késett a vőlegény. Nem tudjuk, hogy miért, ebben a példázatban Jézus az üzenetet az időre helyezi. Késett. És amikor késik a vőlegény, ott vannak az okosok, és ott vannak a balgák. 10 vannak. 5 az okosok között, és 5 a balgák között. Az okosok és a balgák, hogyha megvizsgáljuk ezeket a szavakat, az okos nem azt jelenti, hogy valaki a görög bölcsesség értelmében okos. Pál apostol ezt többször szóvá is teszi, ezt a fajta bölcselkedő okoskodást, amelyet mi magunk is használunk, hogyha megszólítunk egy Szófiát vagy egy Zsófiát. Ez a bölcselés, amikor Pál apostol erről beszél, de itt most nem erről van szó. Nem erről az értelmi okosságról. És mit jelent az, hogy valaki bolond? Mit jelent, hogyha valaki balga? Nos, nem azt jelenti, ahogyan mi gondoljuk, hanem leginkább azt jelenti, hogy valakinek az élete üres. Picit azt jelenti, amit mondtam, akiben már nincsen többre vágyás. És mi a különbsége kettő között akkor? Nos, azt olvassuk, kedves testvérek, ritka szópárul az Új Szövetségben, hogy a barátnők között nem az a különbség, hogy ne várnák a vőlegényt. A balgák és az okosak is várják a vőlegényt. Nem azt olvassuk, hogy ne mennének elébe. Elébe mennek. És itt van az a szó, amit az előbb említettem, az elragadtatással kapcsolatban, hogy mi is elébe megyünk majd Jézus Krisztusnak, akik élünk. Ugyanez a kifejezés szerepel itt, Máté evangéliumában. Tehát nem ez a különbség, hogy ne mennének a vőlegény elébe. Sőt, abban sincs különbség köztük, hogy egyeseknek volna lámpásuk, másoknak pedig nincsen lámpásuk. Sőt, abban sincs köztük különbség, ahogyan leírja az ő életüket a példa. Nagyon szemléletes és szép. Azt mondja, hogy elszenderedtek, és utána egy jó ízűt aludtak. Mindenki. Az a pillanat, amikor tudjátok ti is, hogy az ember egy pillanat alatt el tud aludni, hogyha olyan helyzetbe kerül, és utána egy jó ízűt durmolni. Ezt mondja itt az ige, hogy az okosak és a balgák is megteszik ezt. Akkor mi a különbség? Mert ez adja meg ennek a példázatnak a megoldását. Nos, kedves testvérek, az, hogy az okos-balga kapcsolatban ezeket a szópárokat írhatnánk inkább le jellemzésül, hogy az egyik megfontolt, a másik pedig elhamarkodott. Az egyik következetes, a másik pedig következmények nélkül éri az életét. Így írja az ige, egyeseknek olajuk volt, de annyi, hogy beleszámították, vagy éppen nem számították a késést. Felkészültek arra, hogy nem ők maguk döntik el azt, hogy mikor kell eljönnie Jézus Krisztusnak. Nem a saját bölcsességükre, és nem a saját okosságukra hivatkoznak, hogy ennyi elég lesz, és nem kell több. Tudjátok, úgy van ez, most már lassan kezdünk ebből kinőni a családunkban, mint amikor valakinek kisgyermekei vannak, és utazik, akkor az utánfutó sem elég, hogy belekerüljön minden. A fürdető káttól kezdve a pelenkáig, és azokig a kicsiny rongyokig, ami a kisbabáknak nagyon fontos, hogy velük legyen. Mindenkinek vannak ilyen dolgai, ami nélkül nem lehet elindulni. És rendszerint hogy indul el ekkora család, elnézést, velünk megesett, hogy kapkodva szedi össze a dolgait, és csak később szembesül avval, hogy valami otthon maradt, és akkor mi történik? Megint kapkod, és idegeskedik. Tehát aki kapkodva készül, amikor helyzet lesz, akkor kapkodik, aggódik azért, hogy hogyan oldja meg mindezt. Ezért mondja Jézus ezt a példázatot. Külsőleg mindannyian egyformák vagyunk. Az Istenre való várakozásban, az elébe menetelben, a különbségek a próbák idején derülnek ki. A próbát így mondhatjuk egy idegen, de általunk is használt szóval, hogy amikor krízis lesz az embernek az életében, amikor válság lesz az embernek az életében, akkor derül ki, hogy mennyi olaj van a lámpásban. Hogy van olajunk, vagy nincsen. Csendesen elfogyott. Nem azt olvassuk ebben az igében, hogy valaki eloltotta volna a lámpást. Hanem tudjátok, olyan ez, mint amikor a mécsest meggyújtjuk, és vagy a parafin tűnt el, vagy elfogyott a kanóc. Senki nem nyúlt hozzá. Hanem elalszik. Ez a krízis, amikor nem másra hivatkozol, hogy valakiért történt ez, hanem amikor ott vagy saját magad, és nem tudod a megoldást. A hiányt oda sokszor meg tudjuk magyarázni. Azért nem készültünk, mert mondatoknak se szeri, se száma. Azonban a felkészültséget a példázat szerint nem lehet kölcsönadni. Valakinek vagy felkészült az élete, vagy következetesen éri az életét Jézus Krisztusban, vagy nem. Ugyanis a nehéz percekben a hitet nem lehet a szögről leakasztani. Akkor már van úgy, hogy nem lehet a Bibliáért nyúlni. Mert az, hogy Krisztusban élem-e az életemet, vagy nem, ez a legfontosabb kérdés számomra. Sosem felejtem el, szól a visszaemlékezés, amikor megjött a távirat. Éppen indultunk Balatonszemesre egy konferenciára. Az ajtóban adta át a postás a táviratot. Megrendülve néztünk egymásra. De mennünk kellett, mert szolgálni kellett. Az volt a megrázó, máig is emlékszem rá, hogy egy asszony volt ott a konferencián, egyfolytában sírt, zokogott, mert nem tudom hány évvel azelőtt meghalt egy gyermeke. Egyszer csak megszólalt a házigazda lelkész. Asszonyom, ne sírjon! Gyökösinének ma halt meg a gyermeke, és itt van. Az asszony meghökkent, és abba hagyta a sírást. Most testvérek, ez az, amikor a próbák ideje alatt van olaj a lámpásban. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen teher az ember életén, hanem azt, hogy van reménység. Jézus a balgáknak nem azt rója fel, hogy hanyagok volnának, hanem azt rója fel nekik, hogy ők tudni vélik az eléget. Ennyi elég lesz neked, Uram. És ez szerint vásárolják az olajat. De tanulhatunk tőlük. Mert ez szerint a Krisztussal való találkozásra jól is fel lehet készülni. Megszerezhető, elkérhető a Krisztussal való találkozásnak az öröme. Olyan ez, testvérek, mint az a különbség, amikor valaki egy versenyre, egy előadásra, egy megmérettetésre készül fel. Itt vannak a fiataljaink, ők konfirmációra készülnek, és én tudom, hogy majd amikor júniusban, ha jól emlékszem, 14-ben júniusban lesz a konfirmáció, akkor előtte napokkal már nagyon-nagyon idegesek lesznek, feszültek lesznek, hogy el tudják-e mondani azt, amit megtanultak. Az érettségire is így készül az ember, tele van feszültsége, mert tudja, hogy abban a pillanatban ott egy vizsgaszituáció van, el kell mondanom. És ennek van egy görcsössége. Azonban, amiről Jézus beszél, az egy életre való készületet jelent. És ennek a várakozásnak a jellemzője nem az őrület, hogy jaj, mi lesz, hanem éppen a nyugalom. Az okosok ugyanis számolnak a késéssel, és e szerint készülnek fel. A bölcsesség ugyanis annak az elismerését jelenti, hogy még az én időm is Isten kezében van, és együtt imádkozhatjuk, mondhatjuk a 90. Zsoltárt, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel? Könyörülj szolgádon. Úgy jön el, ami Urunk Jézus Krisztus, olvassuk Jézus példájában, mint vőlegény a mennyegzőre. És testvérek, ezért nem kell félni tőle. Ezért ez nem egy görcs. Mert Jézus egy öröm ünnepre hív. A házasság kötése való, a mennyegzőre való meghívás az nem egy tragédia, hanem egy öröm. Azt mondja a mai ige magyarázatában Steinbach József püspök úr, hogy Krisztus visszajövetele nem egy katasztrófa, hanem felszabadult öröm, bőség, közösség, játék, humor. Ezeket a szavakat használja a püspök úr. Így jön el a mi Urunk Jézus Krisztus. De erre készülni kell. Éppen ezért, kedves testvérek, ahogyan mondtam én is, ez nem egy katasztrófa példázat. Legfeljebb az öröm lakoma a saját életem krízisére mutat rá, válságára mutat rá. Hogy fölmérjem, hol vagyok, hol állok, és hogy hová szeretnék menni. Ezért kell megváltoztatni a mi életünket. Mert ha felkészült, hogy valaki felkészült a mennyegzőre, igazából azt jelenti, hogy megépült, elkészült, valamit szépen összeraktak. Manapság sokszor beszélünk kelekótya emberekről, akiknek az életét össze lehetne, vagy össze kellene rakni. Hát, gyakran nekünk is. Az adventi időszakban el kellene, hogy készüljön a mi életünk Jézus Krisztus fogadására. Úgy, ahogyan olyan szépen összerakta Noé a bárkát, olvassuk a zsidókhoz írott levélben, meg ahogyan megépítenek egy házat, amiben minden szépen a helyén van. Vagy ahogyan összerakták a pusztában a szent sátrat, mindent méretek alapján készítettek, még a színekre is egyezniük kellett. Hát, amikor felkészült vagy, akkor ez ezt jelenti. Összeáll minden. És jól érti ezt a költő Áprili Lajos, amikor öregséghez fűződő kérésében így fogalmaz: ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől, csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz a túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen. Nos, kedves testvérek, életünk bárkáját nekünk is meg kell építeni. De az ünnepi lakomára csak mi magunk mehetünk be. Vállaljuk környezetünk mosolyát, gúnyolódó szavát, a bárka ajtaját, mint ahogyan a mennyegző ajtaját maga az Isten csukta és csukja be. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. És akkor ott már nem volt kegyelem, nem volt irgalom. Aki kívül maradt, nem fellebbezhetett. Nem nyújthatott be petíciót. Nem kérdezhette, hogy miért nem. Világosan látnia kell, hogy ő mulasztotta el a lehetőséget. De, kedves testvérek, ez az ige most még mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy még nem késő. Isten beszél arról, amikor már késő lesz, nagyon világosan, nagyon tisztán, de ma ezt mondja, hogy még nem késő. Még van idő. Most még ma van. Most még megtölthetjük a mi olajos korsóinkat, megtölthetjük a mi lámpásainkat. Most még megtalálhatjuk Jézus Krisztusban kríziseinkre, életünk nagy krízisére, bűnére a megoldást. És majd egykor így beszél erről a Jelenések könyvében János: örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Bárány mennyegzőjének vacsorájára. És ezt is mondta nekem: ezek az Isten igaz igéi. Amen. Kedves testvérek, fennállva feleljünk az igére. Ugyancsak a jegyességről is szól az ige 392. dicséretünk első versszakát, énekeljük el.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült felelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt. Megváltva drága vérén, a váltságban hív őt.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy készítesz bennünket igéd által visszajöveteledre. Köszönjük neked, hogy a várakozásban te felkészültségre bátorítasz. Nem egy kampányra, hanem felkészült életre. Ezért, Urunk, arra kérünk ezen a mai napon is, adventünk hátralévő részében készíts bennünket hozzád, készíts, hogy belepillanthassunk majd a te jászladba, megláthassuk, hogy üdvözítő született ma nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te szent sóvárgást adsz nekünk, hogy ha majd jössz, készen legyünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, az elesettekért. Könyörgünk azokért, Urunk, akiknek a karácsonyuk azért fekete, mert mindent borulátóan, minden terhet elhatalmasodva látnak csak. Add, Urunk, hogy hozzájuk lépjünk és hirdessük, valami egészen új készült és készül, mely az élet benned való megoldását jelenti. Háladással köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan Isten vagy, aki megsegítesz, mikor gyermek születik. Köszönjük neked, Urunk, hogy háladással emelhetjük fel szívünket hozzád ebben a kérdésben is. Köszönjük, hogy te megadtad nekünk azt a lehetőséget, hogy szülők, nagyszülők legyünk. Adj méltó pillanatokat a családok számára ebben az adventben, hogy együtt lehessenek, minden sallang nélkül. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, a magányosokért, akik azt várják, hogy valaki bekopogtasson. Köszönjük neked, hogy fiataljaink néhány családhoz eljuthattak tegnap is. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Imádkozunk azokért, akik a következő napokban is szolgálatban lesznek, azért, hogy mi kényelmesen élhessük mindennapjainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért. Te látod, hogy hányan hordoznak csontjaikban betegséget. Imádkozunk hozzád azokért, akik kórházi ágyon fekszenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a férfi testvérünkért, aki az elmúlt napokban, hetekben kórházba került és lebénult. Könyörgünk családjával együtt érte. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvérek, kérlek benneteket, hogy foglaljuk el helyünket. És a mai alkalommal rendhagyó módon a csendes imádságunk alatt egy orgona darabot fogunk hallani. Liszt Ferenc munkája lesz, amit hallunk. Liszt Ferenc már fiatal korában is nagyon szívesen játszotta Johann Sebastian Bach darabjait. Sőt, a barokk orgonamester darabjaiból számosat átdolgozott orgonára és zongorára is. Bach, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen változatok, amely magyarul így szól, siratás, panasz, aggódás, csüggedés darabját egy szomorú esemény ihlette. Liszt első lányának halála. 27 évesen halt meg az ő lánya. Imádságunk alatt a mű utolsó zenei gondolata szólal meg. Amit most nem hallunk, az az, amikor az orgona szinte sír. Ám a végén egy nagyon szép dallam fogalmazódik meg. Az általunk ismert 272. dicséret, amely a siratás, panasz, aggódás, csüggedés után így ismert számunkra, mind jó, amit Isten tészen. Így fénylik majd előttünk a reménység, egy szebb, egy nemesebb, egy krisztusibb életre. Bach és Liszt, amikor ezeket a sorokat megfogalmazza, egészen konkrétan az Istenhez való odafordulást, a reménységet hangsúlyozza. Így imádkozzunk most. mind jó, amit Isten tészen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat, és köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy elkészülhetett a mi orgonánk is. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem, hogy az elmúlt napokban valóban a finisben péntek este, mondhatnám, majdnem éjszaka, elkészült és beállításra került orgonánknak az első sípsora, amelyet még augusztusban rendelt meg gyülekezetünk alapítványa, és mára hallhattuk ennek a szavát, és köszönjük szépen a szolgálatot. És szolgálja Isten dicséretét még sok évszázadon keresztül ebben a templomban. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönöm a kiállítás ügyelést, a csomagkészítést, a favágást, a fa adományozást, az autójavítást, újságszerkesztést, idős látogatást. Örömmel hirdetem, testvéreim, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Újságunk ingyenes, azonban ha valaki adományt szán erre az újságra, most a bekerülési költsége 600 forint volt. Megvásárolható még az iratterjesztésben a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz, fali naptár, Sós László lelkipásztor testvérünk, Laci bácsi kalandjaim című könyve, a bölcsőtől a szószégig alcímmel. Szeretettel köszönjük azokat az adományokat, melyekből a Ráckeresztúri drogterápiás otthon számára 38 Bibliát vásárolhatott gyülekezetünk szolgáló közössége. A szentírásokat december 29-én juttatjuk el az otthonba. Többen kérdezték, hogy lehet-e még csatlakozni ehhez a kis közösséghez, amely az otthonba megy. Nagyon kis helyel, szűk kápolnával és viszonylag szűk csapatot vár ez a közösség. Így éppen ezért most már mindazok, akik szeretnének eljutni, ők azok, akik eljuthatnak, sajnos többen nem tudnak már menni. Köszönjük azokat az adományokat is, melyel testvéreink a gyermekek számára készítendő karácsonyi csomagokat támogatták. Kérem, hogy gondoljunk egyházunk zavartalan működésére az egyház fenntartói járulékok befizetésével. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van 2013. december 6-án életének 61. évében elhunyt Habarics Béla testvérünk. Temetése december 18-án volt temetőnkben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló testvérek számára. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 10 órakor karácsonyi szolgálatunk lesz a kiskovácsi pszichiátrián. Ugyanúgy 10 órakor 12:30-ig gyermekkarácsonyi próba lesz a pomázi templomban, este 6 órakor bűnbánati alkalom a pomázi gyülekezeti házban. Kedden 14 órakor gyermekkarácsonyunk lesz Csobánkán, 15 órakor pedig Pomázon. Szerdán karácsony első napján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán, közöttünk szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa. 10:30-től ünnepi urvacsorai közösséges istentiszteletünk lesz Pomázon. 17 órakor ünnepi istentiszteletet szeretnénk tartani Pilis Szent Kereszten. Reménységünk, hogy az ideig helyet is találunk, ahol az alkalmunkat megtarthatjuk. Csütörtökön, karácsony második ünnepnapján ünnepisten tiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, közöttünk szolgál Sebesténynő Jáger Orsolya lelki pásztor testvérünk. 10:30-kor pedig ünnepisten tiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Pomázon, alkalmunkon nagy tiszteletű asszony szolgál. Hirdetem, hogy csütörtökön alkalmaink alatt nem lesz gyermekfelügyelet és gyermekisten tisztelet sem. Szombaton 9:30-kor egy óévi kis sétára, túrára hívom a testvéreket, amelyet dobogókön tartanánk, ifjabbakat és idősebbeket egyaránt. Találkozás 9:30-kor a pomázi buszpályaudvaron, a hév állomásnál, az úti költségről mindenki maga kell, hogy gondoskodjék. Reánk következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomházon. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék egy kis segítséget kérni testvéreimtől. Ma délután 3 órakor állítanánk fel a karácsonyfát itt a templomban, és a színpadot a gyermekek szolgálatához. Tisztelettel kérem férfi testvéreimet, hogy akik el tudnak jönni, néhányan, 5-6-an legyenek segítségünkre ebben. A kiáratnál kérem, hogy szóljanak. Ifjainkat pedig arra kérném, hogyha a fa díszítésében segítenének. Ez jelentheti akár a 3:30-4 órás díszítést, akár pedig a holnapi délelőttöt is. Csak arra kérem, hogy szóljatok, hogy mikor vállalnátok ezt. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekünket keressük meg, a 309. dicséretünk 7. versszaka lesz ez. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Urunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Thank you.
megmutatom, hogy ezek az orgonasípok lettek kicserélve, egyet nem vittünk fel még a padlásra. Ezek voltak a díszsípjai a mi orgonánknak, és ezek kerültek most lecserélésre. Az orgonákról biztosan tudjátok, hogy ez egy nagyon szép és nagyon nemes hangszer. Alapvetően egy fúvós hangszer, úgyhogy mindegyik sípnak van egy saját hangja. És ez szólal meg, amikor az orgonistáink játszanak különböző gyönyörűséges dallamokban és szünetekben. Ezt is itt hagyom az úrasztalánál, és aki szeretné majd megnézni, az megnézheti innen az úrasztalától a mi orgonánk új sípjait. Isten áldja meg a gyülekezetünket, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.